Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az aréna vendége. Van olyan Brexit forgatókönyvük, amivel komolyan tudnak számolni most?
Nehéz komolyan számolni bármelyik Brexit forgatókönyvvel azok után, ami már ebben a politikai ügyben mögöttünk van. Azt látjuk, hogy a Brexit egyre közelebb áll a szórakoztatóiparhoz, és egyre távolabb a politikai racionalitástól. Szerintem ma még mindig minden lehetséges. Az én kisebb esélyt, vagy én kis esélyt látok arra, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióban maradjon, de hogy milyen formában hagyja el az Európai Uniót, abból ma a végtelenül sok forgatókönyv van. Én itt is nagyobb esélyt adok a legkésőbb június 30-ával, a legkésőbb június 30-ával bekövetkező távozásra, hiszen ebben az esetben még nem kell európai parlamenti választásokat tartani az Egyesült Királyságban.
Ha kell tartani, akkor az azzal a következménnyel jár, amit a beszélgetés első felében mondott, a munkáspárt bemegy, de a konzervatívok meg nem.
Hát az azt jelenteni egyébként abban a küzdelemben, amiről az előbb beszéltünk, a néppárt és a szocialisták között, hogy a szocialistáknak plusz 30-40 mandátum.
Ügydöntő mandátum lenne ez a 30-40?
Lehetne ügydöntő mandátum, igen.
Akkor az az érdeke a néppártnak, hogy ne legyen brit választás. Bár semmi befolyásuk nincs, nem, mert ez a brit parlamentben
tőle. Egyel távolabbról kezdeni. Tehát szerintem az Európai Uniónak az lenne az érdeke, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióban maradjon. Természetesen ott volt egy demokratikus döntéstartal. A brit demokrácia sok száz éves szabályai szerint ezt vagy nem lehet felülírni, vagy ha mégis felül lehetne, akkor csak és kizárólag egy másik népszavazás írhatná felül. Tehát ha esetleg a kormány távozik, ha előrehozott választások vannak, ez mind a Brexitet nem tudja felülírni. De amíg 1% esély is van rá, én is csekély esélyt adok rá, de amíg 1% esély is van rá, hogy visszaforduljon ez az ügy, és az Egyesült Királyság, ami katonailag talán legerősebb állama az Európai Uniónak, gazdaságilag a második legerősebb állama Németország után, az a közösség tagja maradjon, addig szerintem ezért mindent meg kell tenni. De ez egy demokratikus döntés, tehát végsősorban senki másnak semmi köze hozzá, az Európai Unió más tagállamai, vagy legalábbis ezeknek a tagállamoknak az állam és kormányfői azzal tudnak hozzájárulni ennek az esélynek a megadásához, hogyha az Egyesült Királyság hosszabbítást kér, akkor ezt megadják. Ezért támogatta a magyar miniszterelnök is egyszer már a hosszabbítást, és szerintem, ha szükséges, akkor készen állunk a további hosszabbítás támogatására is. Ettől független a mi érdekeinktől, ami a bennmaradása lenne az Egyesült Királyságnak, független, hogy szerintem racionalitása kevés van ennek. Szerintem az Európai Uniónak ezzel is szembe kell nézni, hogy ha valaki még visszaemlékszik a brit csatlakozás történetére, akkor annak idején a 60-as, 70-es években az Európai Unió olyan attraktív volt az Egyesült Királyság számára, hogy noha megalázó módon De Gaulle elnök többször megvétózta a brit csatlakozást, ennek ellenére is, ahogy változott a helyzet és Pompidou követte De Gaulle-t, aki ezt már nem tette meg, a britek újra és újra beadták a kérelmet, és akkor csatlakozhattak is. Tehát innen jutottunk el odáig, hogy még egy kvázi megalázó procedúrában többszörös vétó utáni csatlakozás is kívánatos volt, hogy szabad és demokratikus döntéssel a brit választópárok többsége úgy döntött, hogy el kell hagyni az Európai Uniót. Szerintem ez a legszomorúbb. Ha ez nem fordítható vissza, akkor szerintem akkor is abban érdekelt az Európai Unió, hogy vámunió formájában és minél szorosabb kapcsolatok mellett a jó viszony és az együttműködés az Egyesült Királysággal fennmaradjon.
Mikor dől el a következő új uniós büdzsé még ebben a parlamentben, és az agrár támogatások kérdése is benne, vagy ez már mindenképpen a következő?
Egyértelműen a következő parlament, és azt is hozzáteszem, hogy gyakorlatilag bizonyos, hogy a következő bizottság.
Ez előny vagy hátrány? Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi a következő bizottság.
Ha az előterjesztést nézzük, tehát a költségvetési javaslatot, akkor egyértelműen előny. Tehát ez a az, hogy a költségvetés elfogadására reális esély nem volt igazából soha az európai parlamenti választásokat megelőzően, az annak köszönhető, hogy olyan ez a költségvetési javaslat, mint amilyen a bizottság gyenge.
Mi marad a jelenlegi apparátusból egy következő választás után? Martin Selmayr nevét szokták mondani, mint beton biztos emberét.
Ez új bizottsági elnök eldönti. Most az említett főtitkárral kapcsolatos, hogy a bizottság főtitkárral beszélünk, aki tudjuk, hogy akit tudunk, vagy tudjuk róla, hogy a jogállam nagyobb dicsőségére úgy sikerült kinevezni, hogy nem felelt meg a törvényes feltételeknek.
És a miniszterelnök is szóba hozta.
Igen, igen, és ezt ennek ellenére sikerült kinevezni. Majd azt is látjuk, hogy éppen a francia sajtóban került nyilvánosságra elsőként az a botrány, hogy az általa felügyelt jogi szolgálatnál többen lettek öngyilkosok. Amit persze óvatosan kezeljünk, hiszen súlyos vádról van szó, de az tény, hogy a jogi szolgálatot ilyen mértékben a politika alárendelni és politika szolgálatába állítani, ez is elég távol áll a demokratikus és jogállami rendszerektől. Az Európai Unión belül a jogállami szolgálat egy fontos és viszonylag független, a bizottság struktúrájába betagozódó, de viszonylag független intézmény, amelyet többször kényszerítettek arra az elmúlt években, hogy éppen az ellenkező véleményt adja ki, mint amit korábban megfogalmazott, vagy informálisan már volt véleménye, és az nem változtattak, illetve változásra kényszerítették. Tehát a bizottsági működés belső részletei is kellően aggasztóak. Nagyon rossz üzenete lenne annak, nagyon-nagyon rossz üzenete lenne annak, hogyha egy új bizottsági elnök a mondom törvényi kritériumoknak meg nem felelő és így kinevezett bizottsági főtitkárt megtartaná.
Egy éves lesz a kormány júniusban. Trócsányi László európai parlamenti listavezető. Kormányátalakítás is lesz, vagy csak ő megy?
Új igazságminiszterre van szükség, mert egész egyszerűen az összeférhetetlenség folytán Trócsányi László európai parlamenti képviselő, majd pedig reményünk szerint uniós biztos lesz. De ez kormányátalakítást nem fog eredményezni. A miniszterelnöknek egyértelmű szándéka, hogy értékelje a kormány egyéves működésének a tevékenységét, de kormányátalakítási szándéka az én ismereteim szerint nincsen.
Mit lehet egyéves működés alatt értékelni, amikor az egy év jelentős részét a kampány vitte el?
Tehát fontos döntések születtek számtalan területen. Természetesen egy kormány működését sokféleképpen lehet értékelni. Belülről van egy működési hatékonyság, ami talán a nyilvánosság előtt kevésbé látszik, de a következményeit viszont éppen a magyar választópolgárok élvezik vagy szenvedik el. És hát a következő 3 évre is ki kell tekinteni, hogy ebben a ciklusban milyen célokat akarunk elérni, és ennek a megvalósításában az első év, ami kulcsfontosságú, az mit jelentett, meddig jutottunk.
Működési hatékonyságot, mint miniszterelnökséget vezető miniszter most hogy látja? Egy évvel a választás, röviddel a választás után.
Gyakorlatilag egy évvel ezelőtt a fél kormány maradt, a másik fele a kormánynak lecserélődött, és voltak fontos strukturális változások is. Mind Bárcfai Mágár Andrea, aki tárcán nélküli miniszterként gyakorlatilag az összes állami társaságot felügyeli néhány kivételtől eltekintve, szerepvállalása a kormány működésén belül is hozott változásokat, és számtalan tárcának kisebb-nagyobb mértékben a hatásköre is módosult. Azt tudom mondani, hogy kollegiális jó együttműködés van a kormányon belül, és én azt látom, hogy ha voltak is korábban feszültségek, azok mostanra megszűntek. Tehát a jó munkafeltételek a kormányon belül adottak. És természetesen a különböző területek teljesítményettől még különböző, és ezt viszont szerintem is indokolt egy év után értékelni.
Országos munkaerőhiányra milyen elképzelései vannak a kormánynak? Különböző területeken különböző mértékű, de szinte mindenütt nagy.
Az első lépés, amit megtettünk, hogy mi korábban, amikor mi kormányra kerültünk, és éppen ezzel ellentétes gondokkal, jelentős munkanélküliséggel találtuk szembe magunkat, akkor a nyugdíjas munkavállalást azt nem megkönnyítettük, hanem annyiban megnehezítettük, hogy ha valaki már nyugdíjat kapott, akkor a minimálbér 12-szeresénél többet nem keresett egy évben. Tehát valaki, ha egy minimálbér fölötti bér mellett kapott nyugdíjat, akkor vagy a nyugdíj folyósítását kellett felfüggeszteni, vagy pedig dönthetett másként is, de ebben az esetben akkor a munkavállalással kellett, hogy felhagyjon. Most ezt megszüntettük, tehát január 1-től a nyugdíj mellett is lehetséges a munkavállalás. Szerintem ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy azokon a területeken, ahol van munkaerőhiány, ez enyhüljön. És hát természetesen azért az a pozitívum, amiről keveset beszélünk, hogy ma már egy évben több magyar érkezik Magyarországra be, illetve vissza, mint amennyien az országot elhagyják, az annak köszönhető, mert Magyarországnak mindig is volt egy komoly munkaerő tartalék a határon túli magyarok körében, akik közül sokan jönnek ma is Magyarországra. Nagyjából ez a szám úgy néz ki, hogy ha nem lenne évente kb. 10 000 határon túli magyar, aki Magyarországra jön, akkor még valamennyire negatív, de már csak néhány ezerrel, 5-6 ezer fővel negatív a ki- és bevándorlás egymáshoz viszonyított aránya, de ezzel a 10 000 fővel azt mondhatjuk, hogy most már évről évre több magyar jön Magyarországra életvitelszerű vagy itt élni az életét és itt dolgozni, mint amennyien az országot elhagyják.
Ez azt jelenti, hogy a külhoni magyarok már nem lépik át Magyarországot Nyugat-Európa felé?
Bizonyára vannak, átlépik, de ha csak azt a számot nézzük, akik Magyarország, csak azokat az embereket nézzük, akik Magyarországra jönnek, ők is 10 000 körül vannak évente.
Vendégmunkások foglalkoztatása unió kívüli országokból ide telepítése, ez napi rendben van, még némely vállalatok a határ mentén ezzel komolyan foglalkoznak.
Itt szigorú szabályok vannak, tehát abban az esetben, hogyha munkavállalási engedélyt akkor lehet kiadni, hogyha valamilyen szakmában, valamelyik hiányszakma, betöltetlen álláshelyek vannak, ezeket hosszabb ideig nem sikerül betölteni, akkor lehet ezeken a területeken munkavállalási engedélyt kiadni.
Lakásvásárlási illeték felülvizsgálatát, rendszeressé ellenőrzését javasolja a jegybank a 360 pontos programjában, foglalkozik vele a kormány?
Igen, a jegybanknak javaslata számtalan más javaslat mellett. Minden javaslattal foglalkozunk, amit a jegybank felvetett, illetve a pénzügyminisztérium is készített javaslatokat, sokszor még nagyon hasonlóak is ahhoz, amelyeket a jegybank megfogalmazott, máshol meg különböznek, de a lényeg az az, hogy egy gazdasági akcióterv készül. Most a családvédelmi akciótervet elfogadtuk, ott már a végrehajtás stádiumában vagyunk, tehát a politikának már azzal komoly feladata nincsen, legfeljebb felügyelni, hogy hatékony és jó legyen a végrehajtás. De, mint azt korábban is jeleztük, ahhoz, hogy a lassuló eurozóna gazdaságok gazdasági mérséklődésének a hatása alól Magyarországot amennyire lehet mentesíteni tudjuk, ehhez szükség van egy gazdaságvédelmi akciótervre. A héten is a kormány is tárgyalt, illetve a kormánynak van egy gazdasági kabinetje, ahova egy bankelnök urat is meg szokta hívni a miniszterelnök, tehát a héten is volt egy egyeztetés, konkrét javaslatok vannak, ezeket a kormány szerintem néhány héten belül ismertetni fogja.
Gazdaság élénkítő típusú javaslatok vannak, mint amilyen annak idején a csokkal a lakásépítési rendszer meglökése?
Az építőipart már inkább visszafogni kell, szerintem nem.
Irdatlan áremelkedés.
Igen, kezelhetetlen mennyiségű a munka, több a megrendelés, mint amennyi az építőipari kapacitás. Tehát ott még inkább átütemezni kell szerintem a munkákat, semmit gyorsítani, és még ehhez a falusi csok is hozzá fog jönni, ami elsősorban a kisebb építőipari cégeknek egy komoly, igen komoly bevételt jelenthet.
Nem lakóparkokat, hanem házakat kell csinálni.
Igen, a pénzügyminisztérium a jövő évben csak a falusi csok kapcsán 120-130 milliárdos kiadással számol. Tehát szerintem az építőipar szempontjából mondhatom, hogy rendben vagyunk, de legfeljebb azért nem vagyunk rendben, mert túl kevés az építőipari kapacitás ahhoz a megrendelés állományhoz képest, ami már most is adott, és ehhez azért az állam is jelentősen hozzájárul. Viszont számtalan olyan terület van, ami a gazdasági növekedést segítheti, és olyan is, ami az államadósság szempontjából az ország kitettségét csökkenteni képes. Szerintem az a magyar gazdaságpolitika egyik nagy sikere, hogy miközben évvégére szinte biztosan mondhatjuk, hogy 70% alá kerül az államadósság, addig ennek az adósságnak a szerkezete is 2010 óta megváltozott, 2010-ben több mint a fele az devizában állt fenn, most pedig kb. 25-26%-a az államadósságnak az, ami devizában áll fenn. Ezt szerintem tovább is lehet javítani, ehhez megfelelő állampapírvásárlási lehetőséget kell teremteni.
Új, ennél is vonzóbb lakossági papírok?
Igen.
Júniusban fogadhatják el a 2020-as költségvetést. Személyi jövedelemadó további csökkentése napirenden van-e most?
Hát, amíg a költségvetést és általában vagy azzal egyidejűleg, vagy azt követően az adótörvényeket nem fogadjuk el, addig véglegest nem mernék mondani, de én nem látom a már mostani vállalásokra is tekintettel a jövő évi költségvetésben azt a mozgásteret, ami bármilyen SZIA csökkentést lehetővé tenne.
Kórházak adósságának rendezése az végső állapotát mikor érheti el, amikor már nem termelődik újra?
Ez egy fontos kérdés, nehéz kérdés. Oda jutottunk, hogy a 130 milliárdos kórházi adósságállomány, ami 2010-ben fennállt, az most kb. 56-60 milliárdos adósságállomány. Ennek a szerkezete az a szerkezetét kell pontosan feltárni, mert a kórházak egy harmada, valamivel kevesebb, mint egy harmada, ennek az orvosságnak a kétharmadát halmozza föl. És itt részben lehetnek gazdálkodási nehézségek is, vagy gazdálkodási hibák is, ott nyilván személyi felelősséget kell érvényesíteni, de szerintem nagyobb részben nem erről van szó, nagyobb részben arról van szó, hogy a finanszírozási rendszer, az egészségügyi finanszírozási rendszer az nem méltányos abból a szempontból, hogy a különböző egészségügyi ellátások finanszírozási értéke az élesen eltérő. Tehát például az onkológiai ellátásnak a finanszírozása az bőkezű, más területeken pedig tudnánk olyat mondani, ami soha nem fogja egy kórháznak idézőjelbetéve, vagy akár közvetlen formában is megérni. És azok a kórházak, ahol az egészségügyi ellátás típusok közül azok vannak többségben, amelyek nem rentábilisak, ott egy strukturális hiány alakul ki. Az egészségügyi kormányzatnak a legfontosabb feladata az az, hogy ezt felmérje, hol van az, ahol a gazdasági vezetési hibák miatt áll elő adósság, és hol van az, ahol strukturális hiány van. A strukturális hiány van, ott a finanszírozást kell bővíteni.
De ezt, ahogy a strukturális hiány fontosságát Szócska Miklóstól kezdve minden egészségügyel foglalkozó államtitkár eddig megállapította. Mi lehet az oka annak, hogy nem sikerült feltárni, majd orvosolni?
Hát szerintem ezt kórházakra lemondva kell megtenni, és utána nyilván ennek vannak költségvetési következményei, tehát az csak az első lépés, hogy azt mondjuk, hogy a 60 milliárdból 5 milliárd az jobb kórház vezetési, gazdálkodási képességek esetén leírható, vagy levonható, a többi mondjuk a számok, amiket mondok, azok adhok számok és nem pontosak, a többi meg mondjuk strukturális hiány, akkor ezt a költségvetésbe be kell tervezni, de akkor legalább tisztán látunk, és nem keveredik össze a személyi vezetői felelősség és az egészség finanszírozásából és az egyes kórházak ellátórendszeréből következő hiány.
A Ferihegyi zajszennyezés ugye ez kormányszintű probléma?
Igen, Palkovics miniszter úr, főpolgármester úr kérésére sokat tett azért, hogy az ügyre megoldást találjunk.
Nem fogja rontani Budapest vonzerejét, hogyha nem lehet éjjel leszállni? Nyugodtan fognak aludni a környékbeliek, az biztos. A választáson jól jön?
Ha megnézem azt, hogy a repülőgépek közül szám szerint mennyi érkezik éjfél és reggel 5 vagy reggel 6 óra között, akkor úgy gondolom, hogy ez olyan csekély szám, hogy érdemi változás nem eredményez Budapest turisztikai vonzerejében.
Nem kell máshol repülőteret építeni, Kecskemét, ilyen nevek szoktak fölröppenni időnként.
Egyelőre a meglévő repülőteret kellene jól működtetni, és miután ezt annak idején még Gyurcsány Ferencék eladták, ezért a magyar államnak rendkívül kevés ráhatása van arra, ami ott történik. Én ma ennek látom rendkívüli kárát. Ha valaki fapados repülővel szokott repülni, akkor egészen méltatlan körülmények között érheti el azt a bádog dobozt, ahonnan fel lehet szállni. Tehát én a legnagyobb bajnak ma nem azt tartom a reptér kapcsán, hogy éjfél és hajnali 5 vagy 6 óra között repülhetnek a gépek, hanem az, hogy ilyen színvonalú vagy színvonaltalan kiszolgálást nagyon nehéz találni Európában.
Hogyan készül a Fidesz arra, hogy az önkormányzati választáson egyre több helyen van tényleges ellenzéki összefogás?
Számoltunk ezzel, sőt erre már a parlamenti választások során is felhívtuk a figyelmet, hogy valójában ezek között, a pártok között ugyan óriási különbségek vannak, de a hatalom megszerzésének vágya az kellően erős ahhoz, hogy bármilyen korábban hangoztatott alapelvet sútba dobjanak. Ezt látjuk most is. Szerintem azért a polgármester választások esetén a hivatalban lévő polgármester teljesítménye meghatározó. Én nem hiszem azt, hogy egy népszerű, közkedvelt helyben megbecsülésnek örvendő és a várost jól irányító polgármestert könnyű lenne leváltani. Én szerintem teljesen még milyen összefogás jön létre azokkal szemben, akik jól vezetik a saját városokat vagy kerületüket. Ez nem lesz eredményes. Néhány esetben természetesen lehet, van 23 megyei jogú város, van 23 kerület. Ezekben az ellenzék annyira rosszul szerepelt 2006 óta mindig, hogy akár egyel vagy kettővel több győzelmet is eredményként fel lehet mutatni. De én alapvető politikai átrendeződést az összefogások hatására sem várok az őszi önkormányzati választásokon.
Az meglepte önöket, hogy csak mostanra jött létre az ellenzéki összefogás? Vagy mostanra számoltak vele?
mi már a parlamenti választások előtt számoltunk fel, tehát mi ott is úgy indultunk ki, és végig azzal a szemmel is néztük a közvéleménytársokat, hogy ha egy-egy ellen vagyunk, akkor van esélyünk nyerni, és ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy ha bármilyen összefogás lett volna tavaly a Fidesszel szemben, akkor is mi nyertük volna a választásokat, legfeljebb nem kétharmaddal.
Látnak olyan nagyvárost, ahol veszélybe került a fideszes vezetés az összefogás hatására?
Ha az ember a sajtót figyeli, akkor olvassa azokat a városokat, ahol az ellenzék vélelmezi, hogy van esélye. Én még ezekből is levonnék jó néhányat. Most nem akarok egyes városokat megnevezni, de én úgy gondolom, hogy még az a 4-5 város, ami mindig elhangzik, az is sok. Lehet, hogy van 2-3 olyan, ahol az ellenzéknek egy összefogása, egy helyben ismert jó jelölttel van esélye.
Miről fog szólni az önkormányzati választási kampány? Mert nincs két egyforma település Magyarországon.
Igen, de ezért is van az, hogy míg a pártpolitikai preferenciáknak döntő szerepe van az egyéni választókerületeknél, addig nem sokadlagos, de talán azt lehet, hogy másodlagos a jelentősége akkor, amikor egy polgármesterről döntenek a választópolgárok.
Nem is kell mellé oda menni pártkampányt csinálni?
De természetesen pártkampány mindig van. Egy polgármester meg is érdemli azt, hogy az őt jelölő párt mögötte álljon, segítse a választási kampányban, de a legnagyobb segítséget az ő elmúlt 5 évben nyújtott személyes teljesítménye jelenti.
Új falu program, új város program, modern városok, ilyesmit el kell indítani egy ilyen kampányban?
A Magyar Falu program azért jó példa arra, hogy nincs ilyen jellegű aktuálpolitikai vonatkozása, mert ez 2400 települést érint, azokat az 5000 feletti településeket, ahol csökkent a lélekszám az elmúlt években.
Ez még statisztikai kérdés?
Ez statisztikai kérdés, és ráadásul ezekben a falvakban szerintem 70-80, de még az is, hogy 90%-ban független polgármesterek vannak. Tehát a kormánynak a fejlesztés politikája az nem pártpolitikai ügy, természetesen örülünk neki, hogyha a kormány tevékenységét elismerik, örülünk neki, hogyha 3 év múlva majd a választásokon jól tudunk szerepelni, és újabb kormányzati megbízást kapunk, de a fejlesztés politikának nem ez a rendező elve.
Fővárosi kerületekben minden jelenlegi polgármestert indítanak?
Nagy változások nem lesznek.
Vidéken lehetnek nagy változások?
Hát szerintem a megyei városok többségében és a nagyobb városok többségében is a hivatalban lévő polgármester fog indulni, de itt azért lehet néhány hely, ahol végül új jelölttel állunk a rajtvonalhoz.
Politikai okokból?
Hát vagy akár személyes
okokból. Vagy személyes okokból nem akarja tovább csinálni ezért?
Inkább a személyes dominál, lehet egy-két olyan hely, ahol politikai okokból szükséges a váltás.
Amikor vége lesz az európai parlamenti választási kampánynak, mikor kell rá elindítani az önkormányzati választási kampányt? Vagy nem jó a kérdés, mert ez már most megy?
Természetesen ugye a britek mondják, hogy a kampány az a választás másnapján kezdődik, tehát ilyen értelemben akkor most is megy, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az önkormányzati választási kampánynak, anélkül is, hogy tudnánk a pontos időpontját a választásnak, hiszen az alkotmány csak októbert írja elő, azon belül a köztársasági elnök fog dönteni, de teljesen mindegy, hogy mikor kezdődik, akár csak a jogi értelemben vett kampány, augusztusban nagyon kampányon nem lehet. Tehát én szerintem augusztus 20-a után, szeptember elején tudják a pártok a kampányukat megkezdeni, akkor is, ha október elején, és akkor is, ha október végén lesz a választás.
A önkormányzati kampányok lényegét, mondani valóját, az előtte lezajlott európai parlamenti választási kampány, meg egy átalakuló Európa kép, az bármiben befolyásolja, vagy ez annyira a mi helyi ügyünk, hogy teljesen különbözik?
Természetesen egy választást, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a 8 millió választásra jogosultból 4,5 millióan véleményt nyilvánítanak, akkor ennyi embert külön-külön meghozott döntéseket nagyon sok minden befolyásol, ez is befolyásolhatja, de alapvetően nekem meggyőződésem, hogy az önkormányzati választásokat a polgármesterek személyes teljesítménye befolyásolja.
Akkor is, hogyha az ellenzék egy része azt mondja, hogy ez fékek és ellensúlyok és demokrácia kérdése, mert már nincs más, ami a kormányt ellensúlyozni tudná, pusztán az önkormányzat, amelyik a nevébe is benne van a gyakorlányzat.
Szerintem ez elhangzik újra és újra az ellenzéktől, de tehát ha az ellenzék intellektuálisan olyan nagyon nagy veszélyt manapság nem jelent a kormányra, és ez ebből is látszik. Hát valójában ki az a választópolgár, aki azért választ egy polgármestert, hogy a kormánnyal szemben politizáljon? A választópolgárok helyben végképp abban érdekeltek, hogy a saját településük rendben legyen, a közszolgáltatások közül az, ami az önkormányzathoz tartozik, az rendben legyen, és fejlődjön a település. Ehhez teljesen mindegy, hogy milyen kormány van, valamilyen mértékű együttműködésre egész egyszerűen szükség van. Tehát én nem hiszek ennek az érvelésnek a sikerességében.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu-n is végignézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.